Evangélium Szent Máté könyvét. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Ők így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta. Te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hivatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Azután ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, s ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, és hódolok előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. S lám a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukban. Ezek az evangélium igéi. Ákos, ha lehet, jöjjetek egy picit még előrébb, és akkor kérlek, zárkózzatok itt föl elől. Nagyon köszönöm, hogy ezt megteszitek, mert ott hátul már nagy szorultság van. Köszönöm, hogyha jöttök még egy picit. Bizonyára nagyon sok vágy és sokféle indítatás élhetett a napkeleti bölcsekben, ami elvezette őket arra a döntésre, hogy elinduljanak és nekilássanak ennek a hosszú útnak. És ebből a szempontból talán azt a párhuzamot hozhatjuk, hogy mi is, ahogy elkezdjük most ezt az évet, meg ahogyan egyébként az életünk útján járunk, hát nyilván nagyon sok fontos vágy van bennünk, és főleg aztán ott vannak az életre vonatkozó igazi, nagy és mély kérdéseink. Ezek a kérdések egyfelől arra kérdeznek rá, hogy miért. Erről sokat beszéltünk advent alatt is, miért a fájdalom, vagy a szenvedés, miért ez és ez és ez, miért hagyja Isten, miért kell ennek így és úgy történnie. És azután persze ott vannak azok a kérdéseink is, amelyeket újból és újból Isten szemébe nézve teszünk föl, hogy van-e valaki, akinek én fontos vagyok, szerethető vagyok-e, kellek-e valakinek, értékes vagyok-e, mi az életem értelme, hol találom azt meg? Na, nem mondom tovább. Van kérdésünk bőven. És ahogyan a napkeleti bölcsek, mi is a kérdéseinkkel együtt megyünk az úton az életünkben, és közben pedig, hogyha most egyetlen kérdést kiválasztunk, mondjuk ezt a kérdést, hogy szerethető vagyok-e? Szeretetre méltó vagyok-e? És akkor ezt a kérdést visszük magunkkal, és egyszer csak eljuthatunk egy gondolatig. Ezt mondhatja is valaki, vagy belülről is hallhatjuk, és akkor a válasz valahogy így hangzik, igen, szerethető vagy. Hát ennek azt gondolom, meg tudunk örülni. És megörülünk, és talán azt gondoljuk, hogy na, akkor itt már be is fejezhetjük az utat. Volt egy nagyon fontos kérdésünk, hát szerethető vagyok-e? És az derült ki, hogy igen. De hogy eltelik egy bizonyos idő, rájövünk, hogy ez nem elég. Nem csak arról van szó, hogy nem elég nekünk, hanem a kérdésünkre nem elégséges válasz. Bár azt kérdeztük, hogy na szerethető vagyok-e? De ha nekem valaki csak annyit mond, vagy én belőlem fölfakad egy válasz, igen, szerethető vagyok, ez a válasz nem lesz nekem elég. Ezért aztán tovább indulunk. És hogy megyünk tovább, egyszer csak rájövünk, hogy arra van szükségünk, talán halljuk is, hogy valaki odalépjen hozzánk, és az a valaki mondja nekünk egész konkrétan, közvetlenül, hogy én szeretlek téged. Akkor aztán rájövünk, hogy micsoda minőségi különbség van. Aközött, hogy úgy el tudtam gondolni, el tudtam fogadni és hinni, hogy szerethető vagyok, meg aközött, hogy valaki jön és azt mondja nekem, szerethető vagy. Azt gondolom, ez az örömünk is kitart egy pár napig, egész biztosan, egy-két hétig, hónapig. És aztán, ahogy lecseng ennek az öröme, rájövünk, hogy a saját eredeti kérdésünkre, hogy na most akkor szerethető vagyok-e, hiába mondta valaki azt, hogy igen, én szeretlek téged, ez nekem nem elég. Hogy a kérdésemre nem válasz az, hogy valaki azt mondja, igen, én szeretlek téged. És akkor megint nekiindulunk, és azt mondjuk, nem elég, ha ezt valaki szavakkal mondja. Hát arra van szükségem, hogy hát valaki úgy cselekedjen, én értem. Hát úgy válaszoljon az én szükségleteimre, vágyaimra, hogy a tetteiből tapasztalhassam, hogy szeret engem. És akkor találok egy ilyen valakit, vagy ilyen valakiket, vagy jönnek valakik, és vannak áldott napok, nagyszerű helyzetek, és hát azt mondom, hát lehet, hogy megtaláltam a kérdésemre a választ. Hát ez a válasz így van, hát nem csak szavakra van szükségem, hanem hát a mögötte lévő tettekre vágyom. És aztán talán örülök ennek egy ideig, aztán megint besötétedik. Hát tettek, de bizony az a tapasztalatom, hogy néha valaki, aki tudott engem szeretni, néha meg nem tud. Lehet, hogy el is mondja, te ne haragudj, most nem megy. Most nincs erőm hozzá. Vagy ezt nem tudom, hogy kell. Erre most én nem érzem magam képesnek. És akkor egyszer csak, hogy besötétedik, rájövünk, hogy valami többre volt szükségünk. Nem egyszerűen csak valakire, aki szeret bennünket, hanem arra vágytam, és a kérdésem is erre vonatkozott, hogy te szeressél engem. Nem csak úgy valaki, hát valójában arra vágyom, hogy te szeressél engem. És mikor ennek a pillanatait átélem, egész meg tudok nyugodni. Azt mondom, hát szép az élet. Hát te szeretsz engem, igen, azt gondolom, ez a kérdésemre a válasz. Szerethető vagyok, és te szeretsz engem, jól vagyok. Egy ideig. Mert aztán jön egy még nehezebb pillanat, amikor egészen be tud sötétedni. Egy olyan pillanat, aminek nagy mélysége van, de nagy áldás fakadhat belőle. Ez pedig az, amikor éppen az a nagyon fontos valaki, éppen az a valaki, aki, és ezt most nem folytatom, ő nem tud engem szeretni. Ő nem tud. Más lehet, hogy tud, ő nem tud. Pont ő nem tud. És akkor ez egy nagyon mély pillanat, de nagy áldás fakadhat belőle akkor, hogyha tovább tudok menni ezen az úton, és lehetőséget találok éppen a fájdalmamban, vagy abban, hogy valamit nem kapok meg, pedig éppen tőled ezt nagyon szeretném, arra, hogy eljussak egészen te hozzád, a te személyedig. Mert ezek a pillanatok tanítanak meg bennünket arra, hogy talán nem arra van igazán szükségem, hogy te éppen engem szeressél, hanem arra, hogy te legyél. Hogy fontosabb nekem, hogy te legyél, mint hogy éppen most tudsz-e szeretni, vagy nem. Éppen megkapom tőled, vagy nem. Éppen mondod, vagy nem, teszed, vagy nem. Hogy ennél a szeretetre irányuló kérdésemnél és vágyamnál van egy mélyebb vágyam. Ez pedig az, hogy hát akárhogy is alakul, te legyél. És mikor ezen az úton eljutunk egészen a személyig, már pedig úgy tűnik, hogy egy személyig, hogy egyáltalán személyként csodálkozunk rá egymásra, éppen a besötétedésekre szükségünk van. Az örömökre, és aztán a veszteségekre, a sötétségre, a hiányokra, hogy rájöjjünk, hogy tovább kell mennünk. És mikor az ötödik állomásba is megérkezünk, akkor vagyunk a betlehemi jelenetben. És akkor ott egyszer csak rácsodálkozunk erre a valakire. Ez lenne az első gondolat. A kérdésünkre a válasz. Nagyon sok kérdésünkre, csak egyet választottam ki. Hát szerethető vagyok én? Nem az a válasz, hogy igen, nem az, hogy te azt mondod, hogy szeretlek, nem az, hogy nem csak mondod, hanem teszed is, nem az, hogy pont te teszed, akitől én azt nagyon várom. A kérdésemre, hogy szerethető vagyok-e, te vagy a válasz. A személyed, nem pedig az, amit adsz, vagy amit kapok tőled. És mikor így el tudok érkezni valakihez, egyszer csak történik még valami. Ez itt a második gondolat. Ez pedig az, hogy amikor eljutok ez a nagyon sajátos válaszig, az Istenig, vagy egy másik emberig, végre egy személyét látok, végre egy személyig jutottam el, a válasz rögtön rám kérdez. A válasz rögtön visszakérdez. A válasz tulajdonképpen egy kérdés sorozatot indít el én felém. A válasz pedig így szól, hogy és te. A válasz kérdéssé válik, mert kapcsolatba kerültem valakivel, és ő visszakérdez rám. Hát én itt vagyok. Én mondtam, hogy szeretlek, igyekszem is, és te. Ha megtaláltuk a választ, a legfontosabb kérdéseinkre, vagyis személyekig elértünk, Istenig és emberekig, akkor egyszer csak a válasz ránk kérdez, kikerülhetetlenül, megúszhatatlanul. És akkor tulajdonképpen rájövünk, hogy a válasz, amit keresünk, nem is ott van nála, hanem nálam van. Hogy az alapvető kérdésemre, hogy szerethető vagyok-e, erre a válasz rajta keresztül, de nálam van. És hogyha én azt tudom mondani, igen, vágyom a szeretetre, a szeretetből szeretnék részesedni, akkor neki látok szeretni azt az embert, meg a másikat, meg az Istent. És hogy neki látok szeretni, egyszer csak az a kérdésemre, hogy ma szerethető vagyok-e a saját szeretetem révén, amely rád irányul. És aztán visszaérkezik hozzám, és átjár engem, valahogy ez válasszá válik. A szenvedésre vonatkozó kérdés is, az élet értelmére vonatkozó kérdés is, és rengeteg kérdés rajtad keresztül, a te személyed fölismerése révén, valahogy visszaérkezik hozzám, és hogyha én elkezdek cselekedni abban a szellemben, amilyen vágyaim vannak, az egyszer csak én bennem válasszá érik. Ez azt is jelenti, hogy tehát valójában a válasz valamiképpen én magam vagyok. A válasz valamiképpen én leszek. Hogy az életnek az a nagy lehetősége, hogy én magam az élet legmélyebb kérdéseire válasszá válhassak. De válasszá csak az az ember válik az életének, a saját életének a legfontosabb kérdéseire vonatkozóan. Aki eljut egy másik személyig, aki eljut Istenhez, mint személyhez, és rajta keresztül meghallja, ahogyan Isten és a másik ember visszakérdez, és erre elkezdi a maga válaszait megadni. És ezek lesznek válaszaink a mi saját kérdéseinkre. Lenne egy költői kérdésem. Szerintetek, mi felnőttek, most úgy nagy közelítéssel, mire vágyunk Istennel kapcsolatosan? És mindenki gondolhat kettőt, hármat. A gyerekeket megengedtem, hogy válaszoljanak is. És elmondták, hogy a felnőttek olyasmire vágynak, hogy egészségesek akarnak lenni, és gazdagok. Aztán volt, aki azt mondta, hogy minden jól sikerüljön. Aztán volt egy minisztráns fiú, ő vallásos választ adott, csodát várnak a felnőttek. És aztán nagyon sok fontos válasz született, és végül egy gyerek azt mondta, hogy minden bizonnyal egy fúrógépet is. És miután ez a sokféle színes válasz elhangzott, hogy mi mindenre tudnak vágni és várni a felnőttek, a fúrógéptől a boldogságon keresztül, azt kérdeztem tőlük akkor, most mondjátok meg nekem, légy szíves, hogy azok a napkeleti bölcsek, akik neki láttak, hogy találkozzanak Istennel, melyiket kapták meg a kis Jézustól? Piszok kérdés. A fúrógéppel kezdtük. Fúrógépet biztos, hogy nem. Nem? és az se, és az se. Hát nem elgondolkodtató, hogy tulajdonképpen a napkeleti bölcsek történetét zsigerileg jól értjük. Ez egy gyönyörű történet. Hát eszünkbe sincs azt mondani, ez egy szörnyű történet, tönkre teszi karácsonyt. Mennek a napkeleti bölcsek, heteken, hónapokon keresztül, ajándékokat visznek Istennek, és üres kézzel távoznak. Szörnyű történet. Rettenetes. Hát nem fordítva kellett volna lenni. Mennek a napkeleti bölcsek repülővel, üres kézzel. Odaérnek, sok-sok ajándékot kapnak, és boldogan hazatérnek. Ha mese lenne, így lenne. A repülőt leszámítva. Tehát ezt a történetet nem szoktuk rosszul megélni, ugye? Nem szoktuk azt gondolni, hogy ez rettenetes. Tehát heteken, hónapokon keresztül mennek, ők adnak az Istennek ajándékot, és aztán üres kézzel hazatérnek. Ráadásul menekülniük kell más úton, halál veszélyben térnek haza. Hát szép történet, de nem jó a vége. Senki nem szokta ezt gondolni, hanem azt gondoljuk, hogy ez a történet valami nagyon fontosat mond el. Sokkal szebben, mint ahogy én az előző 5 percben leírtam ezt az utat. Hogy de érdekes, hogy mi felnőttek, egészen bele tudunk veszni az élet útjainkba, a különböző kanyarokba és a különböző zsákutcákba, miközben a gyerekeket, ha kérdezzük, nagyon jó érzékkel megmondták, hogy mivel tértek vissza a napkeleti bölcsek. Nem mondom meg. Azért, mert hát az a szép, te magad vagy a válasz. Hát, de izgalmas dolog, te meg tudod fogalmazni magadnak, hogy szerinted a napkeleti bölcsek akkor milyen ajándékkal tértek haza. Miért volt nekik érdemes sok héten keresztül ajándékot víve, életveszély, miért érte ez meg nekik? Az biztos, hogy nem érkeztek haza üres szívvel. Ez biztos. És ezt pontosan érezzük mi is, akármilyen felnőttek is vagyunk. Ez a történet valami nagyon fontosat mond el nekünk. Azt, hogy az életünkben ott vannak ezek a legmélyebb kérdések, a legmélyebbek, és hogy ahogy elindulunk a kérdéseink nyomán rájövünk, hogy el kellene érkeznünk másokig, egészen személyekig, őket személynek látni és tartani, és rajtuk keresztül az élet ránk kérdez, és ahogyan mi nem a szavainkkal, és még csak nem is pusztán a tetteinkkel, hanem az egész életünkkel, és a személyünkkel, ahogyan ezekre a kérdésekre válaszolunk, az lesz válasz a mi legmélyebb kérdéseinkre. Ezért az ember nyugodtan leülhet a legbölcsebb filozófus is, és ülhet egy egész életen keresztül, és az élet legmélyebb kérdéseit ragozhatja akármeddig, sehova nem érkezik el. Az az ember érkezik el valahova, aki a szavai, és aztán a tettei, és aztán az élete, és legvégül a saját személye által, a saját kérdéseire vonatkozóan saját maga válasszá lesz. És a napkeleti bölcseket valahogy így látjuk. Nem álltak neki kérni a kis Jézust, hogy akkor ezt, meg ezt kérem, mert karácsony van. Hanem valahogy ők maguk válasszá lettek ebben a történetben a mi általunk is föltett legmélyebb kérdésekre.